Negyedik fejezet. Egyiptom az 1952-es forradalom után. Első fejezet, első rész, Nasser és a forradalom. Az 1952-es forradalom Egyiptomban radikális fordulatot hozott. Nem más, mint Egyiptom arabosítását. A művelt polgárság egymást követő hullámokban emigrált Európába és az amerikai kontinensre és Ausztráliába. Csupán egy kisebbség maradt meg közülük az országban. Ugyanakkor az arab szocializmusnak nevezett mértéktelen társadalmi átszervezés rosszul előkészített, rosszul levezérelt reformokat indított, amelyek rossz eredményre vezettek. Például ilyen reform volt, hogy az egyetemi tanulmányok végéig mindenkinek garantálták az ingyenes oktatást. Ez viszont azzal a következménnyel járt, hogy a mennyiség hirtelen megnövekedett, de a minőség rovására ment, ahogy ez már szokott lenni. A reformok közé tartozott, hogy minden diplomásnak az állam fizetett állást garantált. Az állam minden polgárnak ingyenes hozzáférést nyújtott az államban a szociális intézményekhez, a betegellátáshoz, a nyugdíjhoz. A nagyipart államosították. Az agrárium területén a nagybirtokokat elkobozták, hogy felosszák a parasztok között. Ezt a hatalmas társadalmi átalakítást a katonaság hajtotta végre. Hozzáértés nélkül, hanyagul, korrupt módon. És végül is kudarcot vallott az egész folyamat, és az egyiptomi gazdaság fokozatos tönkremenetelét vonta maga után. Az alapszocializmus lerombolta Egyiptomot. A hanyatló gazdaság számára a végső döfést azonban Nasser megfontolatlan külpolitikája okozta, presztízs politika és háborúskodás minden égtáj irányába. Az első Nasseri ideológia az arabosítás volt, és az arab szocializmus kiépítése. A második Nasseri ideológia pán-arabizmus, aminek célja az egész arab világ egyetlen nemzeti állammá való összevonása, az Egyesült Arab Köztársaság megteremtése. Egyetlen zászlaján a bevont országok számától függő számú csillag lett volna. Ez a szám természetesen több lesz, mint 4. Szíria, Jemen, Líbia és Egyiptom csillaga. A dolgok ennyiben is maradtak. Az egyesség látszata hiú ábránnak bizonyult. Ettől függetlenül Nasser forradalma felébresztette az arab önazonosság tudatát és a nyugattal szembeni öntudatos fellépést. Hogy pontosítsuk, ez nem iszlamista, hanem arab identitás volt. A harmadik ideológia Nasser alatt az arab szocializmus és a pán-arabizmus után a harmadik világizmusnak nevezhető gondolat volt, ami a híres bandungi konferencián azt hozta, hogy egy csoportba gyűjtött egy tucatnyi államfőt, Nassert, Nérut, Krumahut, hogy csak a leghíresebbeket említsem. Ez a konferencia tulajdonképpen egy fordulópontot jelentett az alacsony fejlettségű országok öntudatossá válásában, ahogy tetszik, szövetségében, a nyugattal szemben. Ám a tudatra ébredés neheztelésé majd bosszúvágyjá kristályosodott, és a megtorlás vágya kezdett forni Nasser és növék más államfő szívében. Ezzel a minden irányban presztízsre törekvő külpolitikával egy kihívó magatartás is párosult. Izrael megtámadása 67-ben az arab haderő keserű, megsemmisítő vereséggel végződött, és ennek beismerése az arab világ számára borzasztó válságot jelentett. Kétségtelen, hogy 3 évre rá Nasser halálát ez a vereség okozta. Ettől kezdve bukkan fel egy új ideológia, az iszlamizmus. Negyedik fejezet, Egyiptom és az arab világ az 52-es forradalom után. Második rész. Az előző részben Nasserrel foglalkoztunk, aki három ideológia mentén akarta újjászervezni a világát. Az első az arab szocializmus, a másik a pánarabizmus, a harmadik világizmus volt. Mindegyik kudarcot vallott. Most Sadattal foglalkozunk. Sadat, aki Nasser után jött, maga is tagja volt a muzulmán fivérek közösségének. Mikor hatalomra került, kiszabadította valamennyi társát a börtönből abban a reményben, hogy támogatni fogják a politikáját. Lényegében azt mondta nekik, együtt fogunk dolgozni. Ők azonban nem változtatták meg azon szándékukat, hogy az egész rendszert úgy, ahogy van, megdöntsék, és helyébe Egyiptomból egy a szószoros értelmében vett iszlám államot csináljanak. És Sadat hamarosan belátta, hogy hibát követett el, és ismét börtönbe záratta az iszlamistákat, de már későn, és ezért az életével fizetett. Egy muzulmán fivértag 1981. október 6-án Kairó egy nagy sportstadionjában egy ünnepségen agyonlőtte Sadatot. Utóda Mubarak lett. Mubarak a cukros kenyér és korbács, a jutalom és a büntetés politikája mellett döntött. Nem tudván egészen úrrá lenni az iszlamisták felett, megpróbált velük megalkudni. Engedett nekik bizonyos működési területeket, de ez a társadalom lassú, folyamatos iszlamizációját vonta maga után. Ezzel az iszlamisták egyre szélesebb körű bázisra tettek szert, ami lehetővé tette számukra, hogy beszivárogjanak a médiába, hogy naposztat koránverseket közvetítsenek a mecsetekből, és hogy a kézikönyvek és az iskolai programok tele legyenek muzulmán hivatkozásokkal. Ezzel párhuzamosan szemtanúi lehettünk a női fejkendő általános elterjedésének, beleértve a 4-5 éves kislányokat is, a minden más olvasmány alól felmentést jelentő ájtatos szövegek terjesztésének, és természetesen a keresztények diszkriminációjának. Aki ismerte Egyiptomot 50 évvel ezelőtt, ma nem ismerne rá. Az adminisztráció iszlamista beszüremkedése nem érte el a rendőrséget és a katonaságot, amelyre a kormány támaszkodik. És nem utolsó sorban azért nem érte el a rendőrséget és a katonaságot ez az iszlamizáció, mert a kormány, amit csak tud, mindent megtesz azért, hogy kényeztesse és előnyben részesítse ezeket a társadalmi csoportokat, a katonákat, a rendőröket és az állami alkalmazottakat. Csábító fizetéseket ad, elegáns klubok várják őket, privát strandok és kórházak állnak a rendelkezésükre. Mondok egy remek kis anekdotát. Egy szép napon Mubarak tesztelni akarta a biztonsági szolgálatokat, ezért útjára küldött Kairótól Asszuánig egy robbanó anyagot szállító teherautót. A Nílus völgyében közlekedő járműnek vagy 20 kontrollponton kellett áthaladnia. Minden esetben kiszállt a sofőr a teherautóból, bement az ügyeletes ellenőrökhöz, ahol azok egyiptomi vendégszeretettel fogadták, teáztak, tereferéltek, és a robbanó anyagot szállító teherautó egészen Asszuánig tudott menni, annélkül, hogy valaki is érdeklődött volna a rakomány felől. Ezután az incidens után Mubarak az összes felelőst leváltotta, miután megdicsérte őket a járművek ellenőrzésénél tanított éberségükért. Jelenleg sokkal szigorúbban járnak el, a kontroll elektronikus és a rendőrök kölcsönösen is ellenőrzik egymást. Negyedik fejezet, Egyiptom az 52-es forradalom után. Harmadik rész. Az előző két részben Nasser forradalmáról, bukásáról, majd Sadat és Mubarak politikájáról beszélgettünk, és azt láttuk, hogy az 1928-ban létrehozott muzulmán fivérek azok egyre nagyobb teret nyertek az egyiptomi társadalomban. Ma is úgy van. Ha a kormány egy kicsit is megeresztené a gyeplőt, a muzulmán fivérek felülkerekednének. Van erre néhány példa? Néhány évvel ezelőtt az Asyut és El Minea térsége Felső Egyiptomban teljesen az iszlamisták hatalma alá került. Önállósítani akarták magukat, egy mini köztársaságot akartak létrehozni. Ugyanebben az időben borzalmas, barbár kegyetlenséggel lemészároltak Luxorban, 80 svájci turistát, férfiakat az újságírók kamerája előtt lefejezték. A terroristák célja a turizmus megtorpedózása volt, amely az ország fő beviteli forrását jelentette. A kormány drákói törvényeket hozott a szélsőségesek féken tartására. Tény, hogy a rezsim csak a mindenütt jelenlévő rendőri felügyeletnek is a rendkívüli állapotokra jellemző törvényeknek köszönheti a fennmaradását, amely a karhatalomnak jogot ad bárki letartóztatására, és a fellebezés minden esélye nélkül bebörtönözni is, sőt megkínozni is lehet, akiket úgy ítélnek meg. Az iszlamisták, belátván, hogy erőszakkal nem mennek előbbre, elhatározták, hogy céljuk elérésére a kibékülés stratégiáját fogják alkalmazni. Ami a kormányt illeti, miközben szigorú kontroll gyakorol a muzulmán fivérek felett, igyekszik őket megszelídíteni azáltal, hogy a közéletben, a médiában, az oktatás terén megengedi a fundamentalista tanok hirdetését. A televízió egész héten át meccseket közvetít, szappanopera sorozatokat, slágereket sugározva lebirincseli az alávetettség állapotában tartott népet. Az izraeliek azzal gúnyolják az egyiptomiakat, hogy reggelire full, kása, ebédre fut, futball és vacsorára egy híres énekesnő nevét mondják, hogy ez az eletelük, vagyis pánemet szirszenzesz, kenyér és cirkusz kell a népnek. Semmi nem változott a rómaiak óta. Ennek a politikának kétszeres előnye van. Megnyugtatja a muzulmán fivéreteket, átengedve nekik a közélet bizonyos területeit, és eltompultá teszi a lakosságot. Megakadályozza abban, hogy gondolkodjék, hogy ezáltal kormányozhatóvá váljon, és ezáltal nem fog kimenni az utcára tüntetni. Különben pedig a kormány igyekszik kerülni a túlságosan brutális gazdasági megrázkódtatásokat, megpróbálja fékezni a globalizáció politikáját, amely destabilizálja az országot. Az embereknek nincs mit enni, ők fellázadnak. Mikor 1977-ben a kenyér ára a fél piaszterről egy piaszterre ugrott, az elszabadult tömeg felgyújtotta az alexandriai börzét, és törte zúzta a belváros kirakatait. Közben a globalizáció egyre jobban kényszeríti a kormányt, hogy döntéseit módosítsa, mivel a nemzetközi versennyel szemben nem tarthatók az árak. Mint hogy a kormánynak erre nincsen meg az anyagi eszköze, Amerikát zsarolja. Ha támogatsz, veled tartok, ha helytesz, kitör a káosz. És miután Egyiptom vezető szerepet játszik a közel-kelet erőjátékában, a nyugatnak jól felfogott érdeke, hogy ezt az országot nyugalomban tartsa. A kormány egyrészt tehát bátorítja a fundamentalizmust, másrészt küzd a szélsőségek ellen. A muzulmán fivérek szervezettek, struktúráltak, közel állnak a néphez, és egy víziót kínálnak nekik, ideológiát, amely ha utópista is képes mozgósítani. Ez az erősségük szemben a rezsimmel, amely nem kínál mást a népnek, mint fogyasztói társadalmat, amely minden nyakló nélkül a vásárlásba viszi az embereket. Holott tudva levőleg, az ember nem csupán kenyérrel él.
Az iszlám, a misztika, a fundamentalizmus és a modern kor feszültségében. Henri Bulát tanulmánya. Szabó Tamás műsorát hallották.
hírek.